Keresztény Közéleti Akadémia.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Jövő esztendőben 300 éves jubileumot ünnepelnek az esztergomi ferencesek. Jó lehet, Szent Ferenc korában kezdődött az esztergomi jelenléte a rendnek. Lukovics Milán atyát kérdezem, hogy mi is ez a 300 esztendő, amire már a készületek elindultak.
Ugye 1717-ben tértek vissza a ferencesek, vagy akkor épült föl ez a kolostor épület, meg templom, tehát valóban jövőre lesz 300 éve. Leírják az akkori források, História Domus, hogy milyen hatalmas ünnepség, szintén ilyen lakodalmas menet keretében vonultak be ide a ferences atyák. Ugye a török hódoltság után vagyunk. Na most valóban a ferencesek közel 800 éve vannak jelen Esztergomban, tehát 1228-at említik a források, illetve más forrás 1224-et.
De még Szent Ferenc korában.
Hát igen, 1224-ben még élt Szent Ferenc, 26-ban halt meg, tehát mindenképpen valahogy a rendalapító életének a végén, vagy közvetlen a halála után jelentek meg itt a ferencesek, és hát ez ugye még egy pár év, hogy a 800 éves évfordulót elérjük. Ugye az Árpádházi királyok időszakában komoly szerepet játszottak országos szinten is. A királyoknak voltak a gyóntatói, és magát IV. Béla királyt is a ferenceseknél temették el. Na most ugye a sírját nem ismerik azóta sem. Arról is folyik némi vita, hogy így a városon belül hol van a IV. Béla sír, vagy hol voltak akkor a ferencesek 1270-ben. Ugye ennek lesz hamarosan 750 éves évfordulója 2020-ban. Tehát, hogy akkor pontosan hol voltak a ferencesek, de azok a régészek, akikkel legutóbb beszéltem, azok azt valószínűsítették, hogy itt ezen a jelenlegi területen, tehát ugye Esztergomnak van az a vár része, ahol a bazilika áll, akkor alatta az az elkeskenyedő rész, amit vízivárosnak hívnak, ezen túl már Visegrád felé ugye a Szent György mező, de hogy azt mondják ezek a régészek, hogy a középkori város, Árpádkori város, az ezen a sík részen volt, tehát Esztergomnak kicsit így a kertváros, meg Dorog felé eső részén. Tehát amennyiben a ferencesek itt voltak, akkor ezen a jelenlegi területen temethették el IV. Béla királyt. Nyilván azt nem tudjuk, hogy a török idők után ugye pontosan mi is történt, mit dúltak föl, vagy mit pusztítottak el, vagy egyáltalán van-e bármi is, ami még éppen megtalálható, de a török idők után, ugye a török időkben hihetetlenül lecsökkent a rend létszáma Magyarországon. Szóval ugye érdekes, hogy azt gondoljuk, hogy a török az valamiképpen, mintha szerette volna a ferenceseket. Hát ezzel együtt a helyzet az, hogy török idők előtt 1500 ferences szerzetes élt az országban, a török idők végére pedig 32.
De ez még mindig több, mint ami a egyházi jelenlétből maradt a hódoltság területén, tehát ebben együtt a ferencesek valamit tudtak.
Igen, tehát magyarán szóval kihalás szélére sodródott a rend, és tényleg a török időkben a működésükért meg kellett küzdeniük, tehát külön útleveleket kellett kérniük a török hatóságoktól, hogy az országon belül mozoghassanak, és ugye hát Gyöngyösön fennmaradtak ilyen vicces leíratok, hogy az utálatos szerzeteseknek, ahogy a törökök nevezték a barátokat, hát mit engednek meg. Úgyhogy minden esetre, hát tényleg Gyöngyösről, Szegedről kiindulva fél ország résznyi területeket jártak be. A barátok vitték a patikaszereiket, és hát tulajdonképpen gyógyítottak. Azon túl persze, hogy lelkipásztori munkát végeztek, de nem csak lelkileg, hanem egészségügyileg is igyekeztek hát valahogy megerősíteni az embereket. De most nyilván a török idők után pedig ugye ez a 32-es létszám, ez nem ugrik meg hirtelen néhány százra, hanem külföldről jöttek ferencesek, többek között az akkori Boszniából, és ezek a bosnyák ferencesek települtek le itt Magyarországon, ők is sokat szenvedtek a török hódoltság alatt természetesen, még talán többet, mint mi. És akkor így alakultak újra kolostorok, és hát az egyház tulajdonképpen a lelki és a szellemi megerősítéssel járult hozzá az a kivérzett ország helyreállításához, tehát az iskolák alapításával, a kolostorok, amelyek egész területeket láttak el lelkileg, szentségekkel, lelki támasszal, és hát ezt így járult hozzá az egyház, mondom, az ország fölemelkedéséhez, illetve így alakult újra ez az esztergomi kolostor 1717-ben.
Itt a templom, a kolostor és az iskola épületegyüttese, gondolom a templommal kezdődött, és mellette valami szerény kis rendház, de mik a szakaszai ennek a 300 évnek?
Ugye Esztergom korábban is szellemi központ volt, tehát ugye az iskola Temesvári Pelbárt nevét viseli, több mint 500 éve élt ferences hittudósét, akinek a könyve a középkorban 90 kiadást ért meg.
Ami hatalmas szám.
Ez így van, tehát ilyen, most sincs sok olyan könyv, amit 90-szer adnak ki. Na most először a templom épült föl, és egy rendház így van, abban a stílusban, ahogy hát ebben az időszakban, a 18. század elején gyakorlatilag az összes vidéki ferences templom és kolostor fölépült a ferences építészetnek a jegyeivel, nyilván barokk stílusban. Nálunk Magyarországon nincsenek gótikus emlékek, mert hát a török elpusztította. Úgyhogy nekünk barokk. Ez egy szép barokk templom egyébként. Nyilván a későbbi korok igényeinek megfelelően alakították ennek a belső berendezését, például a kövezetet kicserélték, és a 100 évvel ezelőtti ízlés az sajnos ma nem tűnik túl elegánsnak vagy szépnek. Tehát lenne mit felújítani a templom belsején, beleértve ebbe az orgonát, a mellékoltárokat, a kövezetet, a falfestést, a világítást, a hangosítást. Tehát igazából a templom egy elég komplett belső felújításra szorulna.
És hát a 300. évforduló megérdemelné, hogy ez megvalósuljon a közeljövőben, ugye?
Így van, tehát visszatérve az előző kérdésre, tehát a ferencesek itteni működésére. Ezek a rendházak egyrészt különböző időszakokban szolgáltak a rendi nevelés céljára. Tehát az utánpótlást gyűjtötték, biztosították, illetve alkalomattán a rendi növendékeket is ezekben a kolostorokban nevelték. A iskola alapítás az a 20. század elején vetődött föl. A rendnek a gondolkodásában is érdekes módon vannak ilyen korszakok. Tehát a 19. század, az, vagy annak a második fele, nyilván karöltve az európai általános politikai helyzettel, oda vezetett, hogy a rend egy kicsit megszabadult ezektől a klasszikus intézményeitől, mint iskola, kollégium, szociális intézmény, kórház, és a rendtagok inkább bedolgoztak az ilyen jellegű intézményekbe. Tehát nem ők üzemeltették, tartották fönn ezeket az intézményeket. A 18. század, elnézést, hogy ugrálok az időben, a 18. század volt a ferences iskoláknak a virágkora. Tehát a török idő után 20 ferences gimnázium üzemelt az országban. Most az nem az az időszak volt, amikor egy városban 3-4-5 középiskola működött, tehát akkor egy gimnázium, amelyik diákszínpadot üzemeltetett, népdalokat énekelt, vagy akár gyűjtött is, diákköltemények születtek, irodalmi tevékenység, botanikai gyűjtőmunka és minden egyéb. Tehát ezek tulajdonképpen egy szellemi központokként funkcionáltak, úgyhogy ez a 20 ferences iskola nyilván hozzávéve természetesen a piarista, a bencés, a ciszter és egyéb iskolákkal, egyházi iskolákkal valóban azt jelentette, hogy az egyház az oktatással nagyon nagy mértékben hozzájárult az ország talpraállásához. Most ezek a ferences iskolák a 19. században végül is a számuk fogyatkozásnak indult, ezek állami iskolákká alakultak át. Ugye 1777 Mária Terézia Ratio Educationis című köznevelési törvénye, az szabályozza ezeket az iskolákat, és ez az, ami után a ferences iskolák már, vagy a ferences szerzetesek maguk nem akarnak annyira megfelelni ezeknek az állami igényeknek, hanem ők megmaradnak az iskolában ilyen hitoktatónak, iskolai lelkésznek, ma így mondanánk, és hát maga az iskola az állami fenntartásba kerül. Ez a jellemző, és az utolsó ferences gimnázium az 1896-ban szűnik meg Gyöngyösön, vagy válik végleg egyházi, vagy állami iskolává, mert valahogy a rend általános irányvonalai azok ezt kívánták meg. És aztán valahogy az első világháború után, ugye, ami hát 100 éve tombolt, az után érdekes módon egész Európában egy óriási katolikus fellendülés következik be. És így Magyarországon is. Tehát a ferencesek tevékenysége azzal együtt, hogy bekövetkezik a trianoni sokhatás, és utána ez valahogy mégis lelkiség terén egy óriási nagy felpesdülést eredményez az országba. Tehát azzal együtt, hogy a ferencesek is elveszítik az erdélyi, a felvidéki kolostoraikat, ezzel együtt új kolostorok alapítására kerül sor, a rendtagok száma gyarapszik, és egészen új kezdeményezések jelennek meg a 20-as években. Tehát a 20. század, tehát 1920-as években.
Hát igen, mert a kapisztrányomda megalakul, kínai misszió, amerikai kusztódia, az magyarság emigráns, vagy a kivándorolt magyarság lelkipásztorkodására, és ebbe illik bele, gondolom, az is, hogy Esztergomban elkezdődik újra a középiskolai oktatás.
Igen, de hát mondjuk megemlíthetjük a pécsi oltárépítőműhelyt, Gyöngyösön a mozit, 20-as évek, Debrecenben a protestáns fővárosban játszótér, búcsújáróhely, ebben a 20-as, 30-as évek vége felé, ugye a Magyar Szentföld a Hüvösvölgyben, tehát hogy a szentföldi Jézus életének a szinterein épült templomok kicsinyített kápolna méretű másolatát akarták egy helyre fölépíteni, hogy akinek nincs módja elzarándokolni a Szentföldre, az tulajdonképpen hát itt kicsit szimbolikusan, vagy ma úgy mondanánk virtuálisan, de azért ezt megtehesse, tehát rengeteg fantáziadús kezdeményezés, és hát valóban ebben a sorba illeszkedik a pécsi, az esztergomi középiskolai kollégium is. A pécsi kollégiumból hihetetlen sok ferences szerzetes kerül ki, de egyébként az esztergomiból is. És akkor így 1929-ben hát megszervezik a kollégiumot itt Esztergomban, először úgy, hogy a szomszédos Bencés gimnáziumba jártak a diákok, aztán 1931-től indult el a saját gimnáziumi képzés, és hát 1939-ben, vagyis a háború kitörésekor volt az első érettségi vizsga.
Jövő évi jubileumi esztendőre hogyan készülnek?
Az egyik nagyon fontos dolog az a templomnak a felújítása. A másik, hogy ugye itten a 30-as években kiépülő iskola épület fejlesztése, hát a háború, aztán az államosítás, aztán a kommunista rendszer miatt hát tulajdonképpen évtizedekre megakadt.
Most azért 200 vagy valahány 200 valamennyi ablakkal megfiatalodott, nem?
Így van, tehát természetesen a ferencesek azok mindig lépésről lépésre mindig megtették azt, amit lehetett, és hát ilyen formában a 80-as évek enyhülésekor már azért amit lehetett próbáltak beépíteni a meglévő keretek közé, hát most pedig ugye elsősorban a pályázati források nyújtanak némi lehetőséget, de ezzel együtt az eredeti elképzelésekből egy egész épületszárny hiányzik, amit hát nagyon szeretnénk fölépíteni, és egy szép tornatermet megvalósítani, mert igazából a tornaterem az, tehát van egy nem túl nagy méretű, és hát a mai szabványoknak nem igazán megfelelő tornatermünk, de nem felel meg a mindennapi testnevelés igényeinek, illetve általánosságban, ha itten mi tudnánk valamit bővíteni, sportterén az nem csak nekünk lenne jó. Nyilván ugye egy kollégiumos iskolában ez azért hasznos befektetés, mert nem csak a tanítási időben használjuk ki a sportlétesítményeket, hanem délután, este, illetve a hétvégéken is, mert itt vannak a gyerekek, illetve a délelőtti időszakban, amikor mondjuk egy második tornaterem teljes kapacitását nem használnánk ki tornaórákra, akkor mondjuk közeli iskolának, aminek szintén megoldatlan a testnevelés óráinak egy része, annak is ez lehetőséget jelentene.
Nem ismerem így a topográfiáját a környéknek, bár sokszor voltam itt, van hely egy tornateremnek? Tehát földrajzilag elfér itten?
Igen, tehát van a teleknek a Kossuth-Lajos utcai része, amit eleve úgy terveztek már a 30-as években, hogy ezt be fogják építeni, csak erre nem került sor. Úgyhogy hát ez nyilván persze itt a belvárosban be van szorítva az iskola, az utcák, meg a szomszédos épületek, telkek közé. Ezzel együtt mondjuk, ha ezt a tornatermet sikerülne fölépíteni, akkor a jelenleg meglévő udvart lehetne parkosítani, tehát az egy zöld felületté alakulna át. A tornateremnek a tető részén tavaszi-nyári időszakban egy ilyen tetőkertet lehetne elképzelni. Még az is megfordult a fejünkben, hogyha ügyesen megoldjuk a szigetelést, akkor télen mondjuk fel lehet locsolni vízzel, és egy korcsolyapálya keletkezne a tornaterem tetején.
Hát ha lesznek még telek.
Ez így van. Hát még egy kicsit lehet azért hűteni, mert műjég is van a világon, de így van. Úgyhogy...
Tehát nagyokat álmodnak a ferencesek, de remélhetőleg az álmok valóra válnak.
Igen, igen. A másik, hogy hát valamiképpen be szeretnénk mutatni ennek a 300 évnek a művészeti, szellemi és hát lelki kincseit. Tehát ugye ez minden ilyen évforduló alkalmat ad erre, hogy azért itt nagyon sok neves személyiség nevelődött, vagy olyan emberek, diákok, tanárok, szerzetesek, akik hát a háborúban vagy az 50-es években a szenvedésükkel vagy a vértanúságukkal tettek tanúságot. Természetesen az idejáró diákok sokszor szép életpályát futottak be, tehát ilyen módon gazdagították az országot, vagy éppen a környezetüket. Nyilván vannak műalkotások a 300 évből, tehát van azért egy olyan szellemi, lelki kincs, amit hát legalábbis szépen be kéne mutatni, hogy mindenki gazdagodhasson belőle. Nyilván engem azért az is nagyon-nagyon foglalkoztat, hogy egy konkrétan az iskolába idejáró diák, aki nem fog föl még ilyen történelmi távlatokat, mert egy tizenéves gyereknek, hát amikor én születtem, az is körülbelül ugyanaz, mint a második világháború, vagy mint a fáraók kora, tehát nem tud ilyen történelmi múlt évszázadaiban még gondolkodni. Tehát nyilván egy gyereket ezek a kerek évfordulók annyira nem hoznak lázba. De mégis, ha valahogy ügyesen bemutatjuk ennek a 800, illetve 300 éves történelemnek az egyes kiemelkedő pontjait, vagy személyiségeit, vagy értékeit, akkor mondjuk azért az a gyerek, hát valamiképpen azt gondolom, hogy az önbecsülésében növekedhet, megbecsüli azt, hogy itt van, és hát akkor ebből fog valamit profitálni. Tehát ő valószínűleg nem fogja elolvasni Laskai Osvátnak, vagy Temesvári Pálbátnak a műveit, kivéve az a 5-10 gyerek, aki mondjuk egy pályázaton valamit letesz az asztalra, de mondjuk, hogyha valamiképpen hozzájárulunk ahhoz, hogy a gyerek megbecsülje ezt a helyet, vagy az ő itt töltött idejét, akkor ő ebből fog profitálni.
Tehát a 300. jubilómi évre szeretnék a templomot kívül belül megújítani. Tornaterem és egy rangos kiállítás. És hát gondolom egy hálaadó szentmise.
Persze, hát nyilván meg lennének ünnepi alkalmak, meg hát azért nagyon sokan kötődnek a ferencesekhez, templomhoz, művészek is. Tehát biztos, hogy sokan el fognak jönni, hogy itten valamit kiállítsanak, vagy a zenei művészetükből valamit bemutassanak, tehát ugye ilyenkor biztos, hogy ilyen alkalmakra sor kerül. A templomot elsősorban belülről kell felújítani, hál' Istennek kívülről egészen jól néz ki. De igen, ezek a fő tervek, kiállítás, könyv, felújítás, tornateremépítés, illetve hát valamiképpen az iskola mindennapjaiban ennek a 300 év kincseinek a felcsillantása, hogy a gyerek ebből azt tegye magáévé, amit éppen be tud fogadni.
Gondolom, hogy az öreg diákok anyagi és szellemi együttműködésére, segítségére számítanak elsősorban, de hát mellette azért figyelik a pályázatokat is.
Így van. Hál' Istennek azért ugye ez a város számára is esemény. Én azért bízom abban, hogy hát mondjuk egy negyedik Béla halálának 250 éves évfordulója, vagy az, hogy ez mégiscsak ez Esztergom a magyar államiságnak a bölcsője, meg volt főváros, tehát hogy itt ugye egy bővítés, egy tornaterem építés az egy régészeti feltárással kezdődne. De én azért nagyon bízom abban, hogy ez nem a mi magánügyünk. Tehát egy középkori királyi város föltárása, annak bizonyos részeinek a bemutatása. Én nagyon remélem, hogy ez nem iskolai, nem városi, hanem kicsit országos ügy is. Majd meglátjuk, hogy mi valósul ebből meg. Nyilván ezek hatalmas nagy munkák. Az öreg diákjainkra mindig számítunk, tehát ők mindig nagyon-nagyon hűségesen támogatnak minket, meg rajta tartják a szemüket az iskolán, tehát igazából ők nagyon sokat tettek. Azokban az időkben is azért az iskoláért, amikor a kommunizmus alatt hát gyakorlatilag se állami, se külföldi, semmilyen segítségre nem számíthattunk. Úgyhogy tulajdonképpen, ha az öreg diákjaink megteszik értünk azt, amit eddig, akkor az már így is nagyon sok.
És hát a Magyar Egyház papi állományának egy igen jelentős hányada alma máterének tudja az esztergomi Ferences gimnáziumot. Több százra tehető azoknak a papoknak a száma, akiknek itt jött meg a kedve, vagy itt nem ment el a kedve a papi hivatástól, hanem megerősödött.
Igen, ez így van, erről nem is tudok statisztikát, de tényleg van olyan osztály, ugye régen 40 gyerek, diák érettségizett egy osztályban, ahol 10 fölött van azoknak a száma, akik hát nem csak hogy úgy kacérkodtak a papi hivatás gondolatával, vagy elindultak a fölkészülés útján, hanem hát tényleg évtizedek óta papi szolgálatban töltik az életüket.
Lukovics Milán atyával, az esztergomi Ferences gimnázium temesvári Pelbárt nevét viselő esztergomi Ferences gimnázium igazgatójával beszélgettünk azokról a tervekről, amelyek a 300 éves jubileumra megfogalmazottak bennük, ugyanis 300 évvel ezelőtt, 1717-ben tértek vissza a ferencesek a török idők után Esztergomba. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Christo.